Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Mi szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldogok, akik a te házadban lakoznak, téged dicsérhetnek szüntelen. Amen. Magasztaljuk Urunkat, énekeljük 138. Zsoltárunkat. Dicsér téged, teljes szívem, így kezdődik ez a Zsoltár.
Dicsér téged, teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. És ha te szent egy házadban, imádkozván nevet tisztelem. Áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem. Öregből nagy dicsőséged, mert megtészed, amit megmondasz. Ha könyörgök énségemben, engem menten megszabadítasz. Téged minden földön lakók, nagy királyok, Uram, dicsérnek, mert szent igéd tiszta voltát, igazságát eszükbe vették. Ez urat ki felségesen, csodát teszen, felmagasztalják. Mondván nagy ő dicsősége, és ereje őt azért áldják. Mert noha ő nagy magasan, de lát nyilván alatt valókat, magas dolgokat is könnyen lát, élesen, mind fenn, mind halhat. Minden nemű szükségemben, énségemben megerősítesz. Láttukra ellenségimnek, kik gyűlölnek, engem megmentesz. Amit az Úr egyszer végez, az jó véghez megyen mindenütt. Jók kedved megáll, ne hagyd el, sőt végezd el kezed munkáit.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te bölcs és igaz vagy. Köszönjük, Urunk, hogy úgy élhetjük a mi életünket, hogy tudjuk, van kihez szólnunk, van, aki életünket kezében tartja, valakinek drága mindaz, ami itt ezen a földön zajlik. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk. Te Úr vagy, nem csak uracska ezen a földön, nem csak királyocska ebben a világban, hanem te vagy uraknak ura és királyoknak királya. Hogy mindenki, akinek életet adtál, az hozzád fordulhat, és nálad biztos lehet a maga, mármint a te magad igaza felől, és nem önmagunkat kell ismételgetnünk, hogy megértsük a mi dolgainkat, hanem hogy a te hatalmasságodból érkezik hozzánk a te üzeneted, szavad. Hálásan köszönjük, hogy így volt ez, amikor megformálódott a világ, és hálásan köszönjük neked, amikor gondot viselsz róla. Áldunk és magasztalunk téged azért az igéért, vagy azokért az igékért, melyel meggazdagítottál bennünket az elmúlt időszakban napról napra, hétről hétre. Tudjuk, Urunk, hogy nem normálisak legalábbis számunkra ezek a pillanatok és körülmények, de tudjuk, hogy minden, ami javunkat szolgálhatja. Kérünk téged, Urunk, hogy szólíts bennünket, akik gyászolunk, vagy éppen emlékezünk, szólíts bennünket, akik kétségek között hánykolódunk, szólíts bennünket, akik megbújhatunk most, úgy, hogy ne kelljen szembenézni egymással, és ne kelljen szembenézni önmagunkkal sem. Kérünk téged, Urunk, hogy ne egy műsor legyen az, amit istentiszteletnek hívunk, ne egy produkció, ne egy tartalmas egy óra legyen, vagy háromnegyed óra, hanem a veled való közösségünk alkalma. Hogy most ne elbújjunk, bár nem látjuk egymást, és nincsenek is eszközeink arra, hogy most egymás szemében nézzünk. Sőt, milyen jellemző, hogy amikor megtehetjük, hogy egymás szemében nézzünk, akkor sem tesszük ezt meg, de most a te színed előtt állunk. És amikor igaz a zsoltárosnak sóhajtása, hogy óhajtozik, epekedik, várakozik és vágyakozik a mi lelkünk a te szeretet hajlékod iránt, akkor leginkább az irántad való óhajunk és vágyunk legyen egyre erősebb és hatalmasabb. Kérünk téged, hogy így formálj most bennünket. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, az elmúlt napokat. Köszönjük, amikor felemelsz beteg ágyról. Köszönjük, amikor meghallod a mi imádságainkat és megáztatod a mi földjeinket. Köszönjük neked, Urunk, amikor megtartasz. Köszönjük neked, amikor új életet adsz, lelkileg is, és fizikailag is, biológiailag is. Köszönjük, Urunk, azokat a kicsiny gyermekeket, akik most születtek ezekben a napokban, hetekben, vagy éppen órákban. Legyen áldás a te nevednek ezért. És imádkozunk hozzád most, Urunk, azért is, hogy amikor azt kértük, hogy hadd lássuk a te tekintetedet, és hadd lássuk meg a tekintetedben önmagunkat, akkor ez életváltozást hozzon. Hogy mégre ne csak az elvek szintjén fogadjuk el azt, hogy az élet nem maradhat úgy, ahogyan volt, és közben abban reménykedünk titkon, hogy mégis ugyanaz marad, mint ami volt, hanem hogy életünk veled forjék egybe. kérünk, hogy minden akadályt, amit mi bűnnek hívunk, és valóságos dolgok ezek, nem kitalációk, azokat távoztassa el a mi életünkből. Oly sok minden van, ami felhalmozódott, ami teljes Isten tagadásban vezetett bennünket, és oly sok minden van, ami még megkötöz akkor is, hogyha már ott vagyunk a te közelségedben. Adj, Urunk, radikális fordulatot, és adj naponkénti megtérést a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogyha most családi körben hallgathatjuk a te igédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyanok is itt vannak köztünk, akik lehet, hogy a templomban nem jönnének el. Értük is, imádkozunk. Értük, mert mi úgy szeretjük őket, és hisszük, hogy te is nagyon szereted. De nem a mi akaratunkat akarjuk, hanem a tiédet. Kérünk, Urunk, add a te igédet, mert változás az nem óhajnak a kérdése, nem sóhajnak és nem elhatározásnak a kérdése. Nem úgy van, ahogyan én magam is voltam a reggeliző asztalnál, hogy holnaptól más lesz a dolog, hanem úgy van, hogyha a te ígéd ezt elvégzi bennem és bennünk. Istennek szent lelke, tölts be bennünket, hogy a te szavad megnyíljék előttünk, megnyíljék az ige hirdetői előtt és az ige hallgatói előtt. Nem csak egy rádiós térben, vagy képernyők előtt, a számítógépek előtt, hanem valóságosan is. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk. Két helyről olvasom a Szentírásból, Máté evangéliuma 6. fejezetéből. A 6. fejezetnek olvasom a 25. verstől kezdődő sorait, egészen a 34-ig. És olvasom majd még Máté evangéliumából, a 6. fejezetből, az úri imádságból, a mindennapi kérést, a 11. verset. Így szól Isten igéje. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mivel öltözködjetek. Nem több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe se gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani az életét csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező fűvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Az Úr imádságot pedig így olvassuk most. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Amen. Kedves testvérek, amikor Istenünk igéjét olvassuk és hallgatjuk, akkor gyakran úgy érezzük és úgy tapasztaljuk, hogy egy olyan világba kerülünk, amelynek kevés a hétköznapokkal való kapcsolata. Egy olyan világ, amely korban, szoktam mondani, időben és térben nagyon távol áll tőlünk. A felolvasott ige szakasz pont ennek az ellenkezőjéről beszél. Hogy tudnélik, a mindennapokban ott van az Isten. A mindennapi egyszerű dolgainkban, a ruházkodásban, az ételben, az italban, egész egyszerűen megkerülhetetlen az Istennek a jelenléte. Vagy azt gondoljuk, hogy mindez magunktól van. Azt is gondolhatjuk, hogy mindez magától van. A megélhetésről szól a felolvasott ige szakasz. A gondviselésről szól az ige. Ez a mai istentiszteletnek ma az egyik legfontosabb kérdése. Ki visel rólad gondot? Persze, ahogyan az előbb mondtam kérdésként, ösztönösen azt érezzük és azt gondoljuk, hogy nekünk kell gondot viselnünk. Hogy magunkra vesszük ennek a gondját és roskadozzunk alatta. Az elmúlt időszaknak nagyon sok ilyen pillanata, pontosan ezt a belső reakciót indította el bennünk, hogy gondoskodnunk kell magunkról, gondoskodnunk kell szeretteinkről. Nem lehet, hogy ez ne történjen meg. Jézus pedig most arról beszél, itt a hegyi beszédben, innen indultunk, vagy ezt a kifejezést használtuk az elmúlt héten is, hogy a hegyi beszédben, Jézus pedig azt mondja, hogy emeljük fel a tekintetünket. Bízzuk rá Istenre a mi terheinket, bízzuk rá Istenre a mi gondunkat, és életünk könnyebb lesz. Az ő terhe, azt mondja Isten igéje, könnyű. És mint ahogy a nagyon szomorú történeteket hallunk akkor, amikor avval szembesülünk, hogy a családban, hogyha elfogy, vagy eltűnik a gondviselő, akkor a gyerekeknek nagyon hamar kell felnőniük. Hány ilyen belső történetet ismerünk, amikor valaki elmondja, talán egy picit diszkréten, hogy neki nagyon hamar kellett felnőnie. És sokszor félve mondja el azt, hogy miért kellett hamar felnőnie. Talán azért, mert akit szeretett, akiben bízott, az édesapja vagy az édesanyja korán meghalt. És akkor, abban a pillanatban, abban a percben neki kellett úgy érezni, hogy a dolgokat most már a kezébe kell vennie. Ő lesz valakinek vagy valakiknek a gondviselője. Hány ilyen történet van ebben a világban, hogy a nagyobb testvér felvállalja a kisebbeknek a gondját. Hányszor és hányszor hallom én magam, amikor egy-egy gyászoló család eljön hozzám, hogy az illető azért nem tudott tanulni, hogy keresetet biztosítson a családnak, a testvéreinek, a szeretteinek. És hogy a testvérei mind szárnyat eresztettek és repültek, az ő keze és a lelke pedig abba kérgesedett bele, hogy gondot kellett viselnie azokról, akik rábízottak. Alapjába véve igaz az, hogy egy 4-5 éves gyermekre nem bízhatjuk rá a családnak a gondját. Fel se tudja mérni, összeroskadna alatta, de még egy 10 éves gyermek is csak rogyadozik, hogyha a dolgok rászakadnak. Nekünk, akik Istenben bízunk, akik úgy is nevezzük magunkat ilyen szakkifejezéssel, bár lenne, hogy így valóságosan, mindennapokban megélhető legyen, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor mi is megtehetjük azt, hogy arra nézünk, aki gondoskodik rólunk. hogy elfogadjuk és megvalljuk, hogy ennek a világnak nem csak gondja, baja, nyomorúsága, terhe, próbái vannak, hanem van gondviselője is. Szeretjük, olvassuk, bár többször olvastnám én is Madács ember tragédiáját, amikor is úgy szólnak a bevezető sorok, ez egy filozofikus gondolkodás és irány volt, hogy miután Isten elindította volna ennek a világnak a működését, keretét, utána megpihent volna. Hát nem így van. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy nem úgy van, hogy a dolgok maguktól működnek, hanem úgy, hogy ennek a világnak van egy ura, ennek a világnak van egy megváltója. És ezért mondja Jézus ezeket az egyszerű példákat, hogy a mező virág, hogy azok nem fonnak, és nem szőnek, nem szabnak, mint a kedves mesében, amikor halljuk, hogy hogyan készül el a kis vakonnak a nadrágja, hány gyermek ismeri ezt a történetet, mi szülők is, mert elmondtuk ezt a mesét, vagy 50-szer, 100-szor, 150-szer, és megtanuljuk azt a szót is, hogy meggerebenezte a lent, hogy mit jelent ez a kifejezés. Hát azt mondja itt Jézus, hogy hát ezek a liliomok azok nem szőnek, nem fonnak, nem szabnak. Istennek mégis gondja van rájuk, és hogy a madarak, amelyek körbevesznek bennünket, azokra is Isten gondot visel. Mi a napokban figyeltünk fel arra, itt most a templomban már egy picit nevet a családom, hogy van egy papagájunk. Valahonnan elszabadult, elszökött egy papagáj, nem most, valamikor télvíz idején, nem egy hullámos papagáj, egy ekkorka papagáj, itt jár a környékünkön, és a szomszédnak a nagy nyírfáin szokott ülni, ilyen sárgás, tojás sárgából, narancssárga tolla vége már narancssárgás papagáj, megismerjük már a hangját, néha itt a kertben is magot gyűjt, kiszedi a fűmagot, amit elvetettünk, összegyűjti, de Isten ezt a háziasított állatot is még megjóvta, megvédte. A fagytól, a hidegtől megvédte a ragadozó madaraktól. Kedves testvérek, amikor Isten megteremtette a világot, és megteremtette az embert, és bevezette az Éden kertjébe, akkor avval bízta meg, ezt olvastuk néhány héttel ezelőtt, hogy azt művelje és őrizze. És ebben a két szóban benne van minden emberi foglalatosság és minden munka. Művelni és őrizni. Azaz, hogy Isten a kezünkre bízta ezt a világot. Odaadta nekünk, és éppen ezért ebben a világban valamit teremteni, valamit adni, az nem szükséges rossz, nem kibírhatatlan teher, hanem kiváltsága ennek a világnak. Az öntudattal és Isten tudattal rendelkező ember az, akit gyermekének nevez a Szentírás. És egészen bizonyos, hogy az Istentől kapott hivatásunk az, hogy ezzel a munkával, alkotó, értelmes tevékenységgel Isten gondviselésébe kapcsolódjunk be. Hogy rajtunk keresztül is nyilvánvalóan Isten az ő fenntartó munkáját el tudja végezni. Nem bűn ez. Nem bűn az sem, hogyha az ember előrelátó. Nem bűn az sem, hogyha az ember észszerűen szeretné beosztani a dolgait, takarékoskodással, nem feléléssel, hogy a holnapnak is legyen, hogy a holnap utánnak is legyen, hogy a következő generációknak is legyen. Ez is hozzátartozik a mi tevékenységünkhöz, tudatos gondolkodásunkhoz. Gondoljátok végig azt, hogy a Szentírásban van egy olyan fejezetrész, egy olyan szakasz, amikor azt mondja a Szentírás, hogy nagy éhínség lesz azon a vidéken. És hozzáteszi, hogy van egy ember, aki Istennek kiválasztottja volt egy családnak, akkor úgy tűnt, hogy a legfiatalabbja, József, és Egyiptomnak az egyik leghatalmasabb ura lesz, mert megfejti a fáraónak az álmát, azt az álmot fejti meg, hogy lesz majd 7 bőséges esztendő, és lesz 7 szűkös esztendő. És azt mondja ez a kép a Szentírásban a 7 szűkös esztendőről, hogy olyan mértéket ölt, hogy a 7 évnek a bősége az meg sem látszódik. Eltűnik, elkopik. És akkor József Istentől azt az észszerű megoldást kapja, hogy magtárakat épít, és a bőség idején összegyűjti, amit majd a szükség idején ki tud adni. És bár nyilván a Szentírásnak ez a mondata, hogy a világ tájáról, minden tájáról odaérkeztek Egyiptomba, ez egyfajta, így mondom most, földrajzi túlzás, de érezzük, az azt jelenti, hogy mindenki, aki csak tudott, Egyiptomba ment abban az időben, hogy legyen mit ennie. És mégis azt mondja Jézus, hogy bár ezek a dolgok fontosak, az előrelátás, a gondoskodás, a tartalék, azt mondja Jézus, hogyha ezt aggódással tesszük, akkor tulajdonképpen a saját kárunkra tesszük. Hogyha dolgoztok, ha szőttök, fontok, szántotok, vettek, tartalékoltok, de ezt aggódással teszitek, ha nincs istenetek, akkor elvesztek. Mert Istennek értékesek vagytok. Sőt, azt mondja Jézus, hogy mennyivel inkább értékesebbek vagytok ti, mint amit itt most felsorolásban hallottunk. Kedves testvérem, Isten igéje éppen ezért most hozzád szól, értékes vagy. És sokkal több az életed, a mindennapod, mint az evés, az ivás, gyermekeknek nevelése, gyermekeknek nemzése, és a halál. Értékesebb vagy Istennek. Kedves testvérek, mi nem tudunk a nem látható dolgokból láthatót előhozni, hogy a Szentírásnak a képével éljek. Nagyon nehéz ez a mondat, hogy itt vallásban, mintha valami benne volna, mintha semmiből kéne valamit létrehozni, mint csak a meglévő dolgokat tudjuk újra strukturálni, újra rakni. Nézzétek, hogy akik most együtt voltunk, néhányan még az első gyülekezeti hétvégénken a Cunyi Kereres József nagytisztelt úr hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Bábel tornya az a kis alkotó elemekből való építkezésnek a példája. Hogy nem a nagy köveket, hanem valószínűleg égetett téglákból építhették azt a tornyot. Az is lehet, hogy egy zikkurat volt az a torony. De hogy az apró elemekből való építkezés, és azt mondta ott akkor, hogy ma ez a világ, hogy a legapróbb elemekből építsünk fel valamit. Hogy akkor lesz olyan, amilyet mi szeretnénk. De mi csak a meglévőkből tudunk bármit is építeni. Isten a nem láthatókból hozott létre láthatót. Éppen ezért jó, hogyha hozzáfordulunk minden tekintetben, és őt hívjuk segítségül minden nap. A mai nap. Jó volna felfigyelnünk és megértenünk azt, hogy Isten értékesnek ma tart téged. Istennél nincs olyan furcsa mód, nincs olyan, hogy tegnap, és nincs olyan, hogy holnap. Isten ma tart téged értékesnek. Egyedül téged. És persze mi éppen a mai napot szoktuk a legkevésbé becsülni. Mert valahogyan kifolyik a kezünk közül. Pedig ennek a mai napnak a megbecsülése, azt mondja Jézus, a legfontosabb. Tudjátok, mi nyomja a mi lelkünket sokszor, amikor nem tudjuk a kapott ajándékot megbecsülni. Gyakran a tegnap. A tegnapnak, a múltnak a képe. Mert ugyan mondtam néhány héttel ezelőtt, hogy vannak olyan helyzetek, vannak olyan szituációk, amikor az ember szeretne szabadulni a múlttól. Szeretné, hogyha az lezárulna. De van olyan is, és sokszor a romantikáknak a lényege az, hogy az ember a tegnapi napot jobbnak tartja, mint a mait. A tegnapi kenyeret, a tegnap evett kenyeret jobbnak tartja, mint a mai kenyeret. Nem tud örülni annak, hogy itt van, hogy él, hogy egészséges, hogy gondolkodik. Miért? Azért, mert régen másképpen folytak a dolgok. Mert régen jobb volt. Mert régen több volt az egészsége. Mert régen fiatalabb volt. Mert régen több volt az ereje. Mert régen nagyobb és tágasabb helyeken járhatott. Mert régen. Milyen sok embernek éppen a tegnap az, ami szívszorítóan megkeseríti a máját. És amikor, bocsássatok, meg lehet, hogy ilyen pesszimistának tűnök, de amikor megint a gyászolókkal való beszélgetésre utalok, sok esetben azt hallom, hogy valakinek a szerette elveszte után eltűnt az életének az értelme. Hogy nem találta saját magát. Hogy átfonta a vesztesség a mindennapjait. Ebből nem tudott kilépni. Amikor elment a hitvestárs, elveszítettem az édesanyámat, édesapámat, testvéremet, ne talán a gyermekemet. Nem arról beszélek, testvérek, hogy ezen túl kell jutni, hogy ezen túl kell lépni, hogy ezt el kell felejteni, de egészen biztosan nem egészséges lelkileg az, hogyha csak ennek a fényében látom az életemet. Hogy nem tudok örülni annak, akik körülvesznek. Hogy nem tudok örülni annak, akik itt maradtak, a gyermekemnek, az unokámnak, a barátomnak, a lelki testvéremnek. Mert valaki, akihez az életem nagyon kötődött, már nincs itt. Testvérek, nem úgy van, hogy a kesergés szomorítja meg a mindennapokat? Nem úgy van, hogy azt látjuk, hogy korábban mi jobban éltünk, gazdagabbak voltunk, és állandóan visszakacsingatunk a múltba, és mindaz, ami akkor teher volt, gond volt, az emlékezetünkből kitörlődik. Ez a nagy összehasonlítás, ez gyakran megkeserít bennünket. Igen. És tudjátok, testvérek, ezt azért mondom el, mert olyan szép ennek a mai napnak a zsoltáros kezdete, introitusza, amikor imádságban is visszaemlékeztünk arra, hogy ezen az alkalmon már vágyakozik a szívünk, hogy eljöjjünk az Isten házába, a templomba. Emésztődik a lelkünk. Egymás között arról beszélgettünk, hogy na mikor, na hogy lesz a következő alkalom. És kedves testvérek, nagy csalódás lesz, hogyha azt mondjuk, hogy régen jobb volt. Nagy csalódás lesz. És nem azért, mert ez a helyzet, ez bizonyos értelemben páratlan, amiben vagyunk. Hanem azért, mert tényleg nem folytatódhatnak úgy a dolgaink, mint ahogyan tegnap folytatódtak. Most látjuk igazán, hogy milyen törékeny is az az élet, amit mi építettünk, amire mi alapoztunk. Amit én magam is vasmarokkal, kemény akarattal felépítettem. Milyen törékeny az élet. rá kell tennünk egész valónkat, nem a múltunkat. Nem azokat a dolgainkat, amelyek a múltból vagy szép emlékként megjelenek, hanem az egész életünket rá kell tennünk az élő Istenre. Ezt mondja ez az ige. Keressétek először az Isten országát. Keressétek először azt, ami odafent van. Keressétek először az élő Istent, a rólad gondot viselőt. Keresd őt. És a többi megadatik. Ez az alap, ez lehet az újrakezdésnek az alapja. Az emlékek azok megmaradnak, nem töröljük ki őket. Nem arról van szó, hogy a fényképeinket elégetjük. De a feladatunk az nem a múltba való révedés, hanem ma az Istenhez kiáltás. Ma az Istenhez való fohász. Mit mond Jézus? Valahogyan ezt az időszakot, ezeket a heteket, hónapokat átjárja. Nagyon-nagyon rejtett, sőt látványos módon is átjárja, amikor elkezdődött ez a koronavírusos időszak, akkor Lukács evangéliumából az volt az ige, hogy nekik pedig, nekünk pedig, az ő tanítványainak az imádságban nem szabad megfáradniuk. Mit mond Jézus a legszebb imádságban, az Úri imádságban? Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. A rólad gondot viselő Istennel ma találkozhatsz. Ma. Erre hív ez az ige. Hogy lássuk őt, az életnek az urát. És hogy lásd meg ennek a mai napnak az ajándékát. Azt, hogy hallhatjuk az Isten szavát. Nem könnyű. Többen írjátok nekem, hogy hát becsültök azért, mert itt állok egy kamera vagy két kamera előtt. Nem könnyű így beszélni. De nem is ez a lényeg, hogy mi könnyű, vagy mi nem könnyű. Hanem az, hogy ma találkozhatok az Istennel. Ne a tegnap kenyeréről beszélj, hanem a ma lehetőségéről. Ez legyen számunkra a nagy bátorítás és a nagy vigasztalás. Hogy mi lesz velünk, ezt majd Isten tudja. Isten gondoskodik rólad. Isten segítségedre lesz. Mert a másik nagy félelem, az nem csak a múltból fakad, hanem a jövőtől való félelem is. Hogy lesz holnap? Hogy lesz újra a munka? Hogy lesz újra az iskola? Hát itt az iskolával kapcsolatban most itt a konfirmandusokkal pénteken tartottunk még egy ilyen online órát, és hát az nem mondom, hogy ketté szakadt a csapat, de hát volt egy lányka, egy nagyobbacska lányka, amikor azt mondta neki, hogy hallod, azt mondják, hogy elindulhat az iskola, azt mondja, jaj, de jó. Egy tizenvalahány éves, 14-15 éves lányka azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy mehetünk. Mondtam neki, hogy úgy hallom, hogy az alsó indul. Ó, pedig már úgy mennék. A többiek meg azt mondják, jaj, ne. Csak azt ne. Persze ez, hogy is mondjam, egy valós félelem, egy valós kérdés. De mi van avval, akinek megszűnt a munkahelye? Hogy fog gondoskodni a családjáról? Hogy állnak helyre a dolgok ebben az értelemben, ebben a világban? Nem tudjuk. Nincs a mi kezünkben. Nem tudjuk, hogy hogyan alakul a vírusnak a helyzete. Kedves testvérek, a múlt felé való nosztalgikus visszatekintés és a jövőtől való félelem, az aggódás, a bizonytalanság, a csüggetegség megrontja az embert. Figyelj ezért Jézus szavára. Aggódásával ki hosszabbíthatja meg az életét? És ez nem intelligencia kérdése, hanem ez Isten iránti bizalomnak a kérdése, mert rengeteg okos ember aggódik, rengeteg jól szituált ember egészséges és fiatal tele van rettegéssel. Ugyanakkor nehéz körülmények között élők megszabadultak ettől. A gondviselésbe, a gondviselő Istenbe vetett hit az odafordulásnak a kérdése. Keressétek először az Isten országát, és tapasztalni fogjátok, hogy mindez megadatik nektek, mindaz, amire szükségetek van. Nem ölbetett kézzel, nem kitántott szájjal, hanem mindennapi szolgálatot elvégezve, becsületes munkásként, Isten megbízottjaként. De úgy, hogy közben nem csak saját magunkig látunk, hanem észreveszünk azt, ahogyan az Isten gondoskodik erről a világról, gondoskodik rólad. Nem fog elfeledkezni. A régi időkben néhány fillérért lehetett vásárolni egy madarat, egy verebet a piacon. Áldozati ajándék volt. Nekünk pedig még a hajunk szála is nyilván van tartva. Hát, miért aggódtok? Miért féltek? Ne gondoljátok azt, hogy Isten egy hűvös, egy elvonatkoztatott, rólunk mit sem tudó, abszolút intelligencia. Aztán, aki hagyja ezt a világot, hogy a maga törvényei, farkas törvényei szerint éljen, nem? Rólunk beszél, minket hív hozzá. Igen, mert nem csak az igaz, hogy Isten ránk bízta ezt a világot, hanem az is igaz, hogy ezt a világot Isten őrzi és műveli. És miközben az egészet a saját kezünkbe próbáljuk tenni, Isten arra hív fia által az imádságban, hogy fogadjuk el tőle a mának ajándékát. Most nem a holnapért imádkozunk, hanem ezért a mai napért, hogy minden gondunkat őre át tudjuk vetni. És ezt megköszönjük neki, hogy ma boldog gyermeke lehetek. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy atyának szólíthatunk téged. Köszönjük, hogy a mi atyánk vagy. És köszönjük, hogy ezt nem vonod meg, ezt a lehetőséget senkitől sem ebben a világban. Hozzád piadon keresztül eljuthatunk. Engedd, hogy rátekintsünk, hogy ő legyen a mi életünknek vezére, ura, egyetlen útja. És ha rátekintünk, akkor felfelé tekintünk, és már nem csak a földnek purát rúgjuk, hanem látjuk a szárnyoló madarakat, a virágzó fákat. Látjuk azt, ahogyan a virág megtermékenyült, és kicsin gyümölcsök jelentek meg cseresznyefákon, körtefán, barackon. Látjuk, ahogyan virágzik a szőlő, és ahogyan virágzik az akác. És tudjuk, Urunk, hogy mind-mind rólad beszél. És hogyha ez szép és igaz, és a mi életünknek gazdagítását szolgálja, akkor mennyivel inkább igaz, hogy mi értékesebbek vagyunk egy madárnál vagy. a mezővirágánál. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy így óvsz és így védesz bennünket ebben a járványos időszakban is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik megfertőződtek, akik megbetegedtek. Háladással köszönjük a gyógyultakkal együtt a te oltalmadat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik úgy érzik, hogy most sok-sok minden az életükben rájuk jár, hogy egyedül maradtak gondjaikkal, problémáikkal. Add, Urom, hogy ne egy kegyes szólam legyen részünkről, hogy Isten velük van, és nem hagyja el őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, ide imádkozunk azokért az idősekért, akik otthonokban vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik krónikus betegek. Imádkozunk azokért, akiknek valami nagyon fáj, és szeretnének megszabadulni tőle. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek a lelkük hűvölt a fájdalomtól. Hadd hallják meg a te szavadat, hadd forduljanak hozzád. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy ha újraindulnak a templomaink, akkor téged keressünk minden tekintetben, és ahogyan ígértük, hogy ez a ház legyen az imádságnak a háza, hajléka. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, és imádkozunk hozzád a gyászoló családért. Kérünk, hogy szent lelked vigasztalja őket gyászukban. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, testvérgyülekezetünkért, a karácsonyfalvi testvérekért. Imádkozunk az ő betegjeikért, az ő a falujuk minden lakójáért, és kérünk, hogy őrizd meg a te népedet, református testvéreinket, és add, hogy ne a félelem legyen az ő osztály részük, hanem a beléd való kapaszkodás és bizalom. Jézusért kérünk, hogy nevesd le róluk tekintetedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, világi vezetőinkért, itt a mi településünkön, vagy éppen országunkban. Áld meg, kérünk őket. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit a mi Isten tiszteletünknek ezen a részén is, remélve, hogy jó egészségben vannak a testvérek, megköszönjük az értünk mondott imádságot, a gyülekezetünknek küldött minden adományt. Kedves testvérek, most is azt kell mondanom, hogy egészen pontosan még Pest megyében sem tudjuk gyülekezeti alkalmainkat tekintve, hogy milyen szabályok lesznek érvényesek a közeljövőben. Kérem testvéreimet, hogy legyenek figyelemmel minden csatornánkon. Igyekszünk majd tudósítást adni arra vonatkozólag, hogy hogyan folytatódnak istentiszteleti alkalmaink. Arra kell készülnünk, hogyha esetlegesen megnyílnak a templomok, akkor a templomba egy fokozott belső, így mondom, járványügyi biztonsággal kell lennünk és élnünk. Biztosítanunk kell a templomnak istentiszteletek közötti fertőtlenítését, Esetlegesen az istentiszteleteket csak úgy tudjuk megtartani, hogyha szájmazban lesznek a testvérek. Ezekről a szabályokról és belső rendről mindenkit igyekszünk majd értesíteni, de kérem, hogy kísérjék figyelemmel a keddi naptól gyülekezetünk honlapját, ahol a legfrissebb információkat mindig megtalálhatjuk. Imára hívom testvéreimet, nem szűnünk meg imádkozni reggel 6 óra 20 perctől, könyörgünk orvosokért, ápolókért és betegekért, gyógyultakért, ezért a világért és megtérésekért. Szerdán egészen bizonyos, hogy 6 órakor videokonferenciás bibliaórát tartunk. Nagy valószínűséggel csütörtökön, mennybe menetel napján, majd az esti órákban tartunk 6 órától istentiszteletet. Pénteken megtartjuk utolsó videokonferenciás konfirmációi óránkat. Vasárnapi istentiszteleteinkről mindenféleképpen tájékoztatással leszünk, ami egészen bizonyos, hogy 10 óra 30 perccel, vagy online, vagy pedig találkozva istentiszteletet tarthatunk majd itt templomunkban. Online istentiszteletünk egészen biztosan lesz. Jelen pillanatban most még erre készülünk. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt napokban harangszólt. 2020. május 11-én harangszólt az 56. éve elhunyt Erdélyi Sándor gyülekezetünk egykori presbitere és kántorának emlékére. Szeretettel emlékeztek gyermekei és a mi gyülekezetünk. 2020. május 10-én, 64 éves korában elhunyt Urbanics Miklós testvérünk. Temetése 2020. május 14-én volt református temetőkertünkben. Istenünk vigasztalja a gyászoló, és Istenünk adjon erőt az emlékező családnak. Jelzem gyülekezetünk tagjai felé, hogy a kialakult helyzetben a konfirmáció alkalmat a szeptember végére helyeztük, s nyáron az elutazós gyermektáborunkat nem tudjuk megszervezni. Kérem, hogy legyünk megértéssel ennek tekintetében, hogyha a lehetőség megengedi, és magunk is be tudjuk tartani azokat a belső biztonsági szabályokat, amellyel tábort szervezhetünk, akkor igyekszünk majd napközis tábort szervezni itt településünkön, illetve így fogalmazok, településeinken. Jelzem, hogy a Csobánkői Gyülekezeti Központ felújítási munkái szépen zajlanak. Köszönjük gyülekezeti tagjaink szolgálatát, műszaki ellenőreink munkáját. Kérem, hogy keressük egymást még telefonon, főleg időseinket. Bátorítsuk meg egymást egy-egy igével, akinek tudunk mi magunk segíteni bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben, egyébben kérem, hogy szóljanak. A Pomász TV-ben még most jövő héten láthatunk egy áhítatot, ezt követően majd átgondoljuk a lehetőségeinket. Mindemellett szeretném megköszönni szerkesztő asszonynak messze menőkig való támogatását, jó szolgálatát, tetrekészségét. Köszönjük, hogy megszólalhatunk és megszólalhattunk városunknak ezen a csatornáján. És köszönjük, hogy ő tette meg az első lépést. Isten áldja meg ezért. Kedves testvérek! Szívem teljes melegével azt kérem, hogy Isten őrizze és óvja testvéreimet. Egyben utoljára hadd kérem, hogyha még nem rendelkeztünk adónk 1%-áról, akkor ezt tegyük meg. Jövő héttől ezt már nem hirdetem, hiszen május 20-ától lejár a bevallási időszak. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket keressük meg. Említettem, hogy záró énekünk a 272. dicséretünk lesz. Énekeljük ezt az éneket. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
Mint jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő hén vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ő az Isten, ki hénységben az ővéjét megtartja. Hát légyen, mint akarja, mint jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal, de igaz ösvényen viszen, én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat. Csak ráhagyom magamat, mint jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem utál. Mint jó orvosom, úgy tészen, és mérget ő nem kínál. Orvosságot, boldogságot én nékem készít tudom. Azért csak benne bízom, mint jó, amit Isten tészen, ő az én hitvességem. Ő velem rosszul nem tészen, rábízom egész életem. Örömömben, keresztemben, mind nyilván megmutatja, hogy javamat akarja. Mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt innék is, amelynek íze szívemnek nagy keserűn esnék is. Ne tűröm, mert végöröm felváltja ezt végtére. Sok gomhenyhét és ére, mint jó, amit Isten tészen, mint örökké ezt vallom. Ha rajtam búbánat lészen, s kell bosszúságot látnom, mind azáltal, meg még aztal, mint édes atyám engem. Mert csak ő segítségem.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.